Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Mint azt nyilván észrevettétek, egy picit kevesebb adás jön ki most az Adatépítésznek a szerkesztőségéből, vagyis kevesebb adást veszek fel, Patreonos special epizódokkal különösen adós vagyok. Nem azért mondom, hogy mentségem legyen, csak az utóbbi hetekben csodálatos dolog történt, bővült a családunk, és hát egy kicsit sok idő most elmegy ezzel a dologgal. Egy felügyelet nélküli tanulást futtatok lényegében, vagyis fogalmam sincs, hogy mit csinálok, csak próbálkozok össze-vissza, de azért szépen haladunk, szóval ezt csak azért mondom el nektek, tényleg nem azért, hogy mentséget keresek, csak hogy értsétek, hogy nincs semmi probléma, tehát nem adtam fel az adást, meg fognak jönni az epizódok, csak most van egy ilyen időszak, hogy egy kicsit bele kell rázódjak, jó? Tehát csak ilyen pici gépházzaj, hogy úgy mondjam nektek, hogy értsétek, miről van szó, és nem kell aggódni, és pláne nem mondjatok le az Adatépítész Podcastről, mert jövök és csinálom. Csak egy kicsit most nehezebb egy ideig. Erről ennyit, bele is vágok ennek az adásnak az első cikkébe. A Hardware Software magazinon Asztalos Olivér tollából jelent meg szeptember 19-én, tehát relatíve friss, vagy nem túl régi a cikk, rekordgyors a Huawei gépi tanulásos klasztere címet viseli. Többek között önmagát és saját jogon is érdekesnek találtam a cikket, de azért is gondoltam most mindenképp elhozni, mert ugye az előző adásban is pont egy ilyen AI-ra specializált nagygyártónak a csipéről volt szó, ugye, az Alibaba által használt chipről, és itt ebben a cikkben is ugyanazt a trendet lehet egyébként felfedezni, tehát továbbra is az zajlik, hogy a nagy gyártók, konkrétan a nagy kínai gyártók megpróbálnak saját hardvert építeni, kimondottan AI gyorsításra, tehát AI chipeket építeni, dedikáltan AI chipeket építeni, és ilyen módon hát elszakadni az nagy amerikai gyártóktól, illetve az ő licenszeréseiktől és kapacitásaiktól, és teljesen saját alapokra helyezni, tehát gyakorlatilag kivenni a, hát végül is a Google és az Amazon, ők vannak így legelőlebb a témába, kezéből ezt a dolgot, ugye hát a Googlenek ténylegesen van saját hardvere is, az Amazonnak azt hiszem saját hardvere még nincs, vagy most így hirtelen nem ugrik be, hogy lenne hasonló, viszont felhőkapacitása és GPU-s kapacitása van, tehát mindenképpen ezen a piacon játszik. Na, hogy akkor miről is van szó? A Huawei, nem tudom, hogy így, lehet, hogy nem tudom, hogy kell mondani a nevét, lehet, hogy Huawei, vagy nem tudom, mindenféleképpen nem mondják az emberek, én Huawei-nek fogom mondani, mert én így szoktam mondani, de bocs, hogyha ez nem a jó, akkor majd javítsatok ki, vagy bármi. Szóval Atlas 900-nak nevezték el ezt a klasztert. Ez ténylegesen egy klaszter, tehát több összeépített számítógéből csinálnak egy nagy-nagy dobozt, hogy mi van a motorháztető alatt, ha úgy tetszik. Az Atlas 900 az egy Ascend 910 vagy Ascend 910 chipre épül, ami pedig önmagában a DaVinci Max nevű magokra épül. Tehát 32 darab ilyen DaVinci Max mag van, ez a Huawei által készített AI gyorsító chip. Az az egyik érdekessége, hogy 128 videócsatorna real-time dekódolására alkalmas, nem specifikálta a cikk, hogy ez milyen videócsatorna, úgyhogy feltételezem, hogy minimum Full HD lehet, hogy 4K, hiszen ha ennél gyengébb lenne, akkor nem lenne olyan nagy szám ez a szám. És hát ha majd a cikk további részét, hogyha ti is hallgatjátok, akkor azért ez egy elég komoly chip, tehát hogy ez egy nagy szám ez a cucc, úgyhogy feltételezem, hogy ez minimum Full HD vagy 4K. És hát ami ebben a még nagyon érdekes adat, az, hogy az agregált sávszél, tehát az összes ilyen chip, ami egy ilyen klaszterban van, az agregált sávszélesség az 1,2 tera per másodperc. Azért ezt lehetett szinkén, ahogy az angol mondja, tehát hogy 1,2 terabájt megy át a feldolgot, tehát a sávszélessége másodpercenként. Jó, világos, hogy ezek borzasztó közel vannak egymáshoz, nyilván nem egy internet sebességhez kell ezt mérni, De hát akkor is. A hivatalosan bejelentett kapacitás az FP16 féllebegő pontos számításnál 256 teraflops, ami így kimondva csak egy szám, bár aki ezzel foglalkozik, az sejti, hogy ez egy bazi nagy szám, de ha megnézzük most az Nvidia-nak a vezető technológiáját, a Tesla chipét, vagy hát videokártyáját, ami a Teslából van, az 31,4-et tud ugyanúgy FP16-ban, ami hát nagyságrendileg 9-szeres teljesítmény az Atlas 900 számára. Ilyenkor persze mindig az a kérdés, hogy oké, persze teljesítmény, de hogy ez milyen hődiszipáció, tehát milyen TDP értékkel érik el, mert hogy hatalmas craftot azt lehet csinálni, ez a kérdés, hogy ez egy hatékony craft-e, és hát igen, mert a teljesítmény az 9-szeres, viszont a TDP-je csak 40%-kal nagyobb, mint a Teslának. Ennek alapvetően két oka van, ahogy a cikk is írja egyébként, de nyilván logikusan következik is. Az elsődleges oka az, hogy a Tesla az egy GPU, tehát arra építették fel, hogy grafikus megjelenítőként dolgozzon, de van benne specializált kis részek AI-ra is, tehát ez egy AI-ra figyelő GPU, vagy AI-ra is gondolkodó GPU, míg ez a chip, ez kizárólag AI feladatok gyorsítására van, tehát semmilyen egyéb funkciója nincs, tehát nyilván célszerűen építették fel, tehát természetes, hogy gyorsabb és hatékonyabb. A másik ilyen ok, hogy az Atlas 900 már 7 nanométeres technológiával dolgozik, az Nvidia még nem, állítólag ugye azt hiszem, hogy jövőre fognak átállni a 7 nanométerre, de most ebben nem vagyok teljesen biztos. Egy ilyen számító nód, az 8 darab Ascend chipből áll, amit két Xeon processzor egészít ki, és hát ezek már vízhűtéses nodok. Ez így lényegében azt jelenti, hogy egy elméleti maximumon 6000 wattot kajál a rendszer, és ehhez két petaflops teljesítmény jár. Ebből készül a cluster, egy ilyen nodokból készül a cluster, és egy Huawei clusternek az összteljesítménye, elméleti összteljesítménye 1024 petaflops. Ami azért, hát konkrétan világrekord. Annyira világrekord, hogy letesztelték egy ResNet 50-es modellel, ImageNet 1K adathalmazzal, és kapaszkodjatok meg, mert én azt hittem, de most ezt tényleg viccen kívül, én azt hittem, hogy elolvastam. Tehát én azt hittem, hogy percbe mérték, de másodpercbe mérték. Tehát 59,8 másodperc alatt trénelte meg. Ez hivatalosan is világrekord egyébként. Az azt jelenti, most hagyjuk így a 100 másodperc, hogy gyakorlatilag 1 perc alatt letrénelte az ImageNet 1K-t ResNet 50 modellel. Hát ugye ezek azok a modellek, amit ehhez képest legalábbis háztáj idét a Scientist, mint én hetekig tasztotta a kis videókártyám, vagy akár 3-4-5 videókártyás, 5 videókártyás gépem nincs, 4 videókártyás gépém, vagy 2-4 videókártyás gépém. Mi világunkban ez egy normális dolog, hogy napokig, hetekig trénelünk egy modellt. Ez olyan nyers erő, ami ebben a klaszterban van. Igazából már egyetlen doboz is tök jó lenne nekem, hogyha most így gondolkodok, de ami ebben a klaszterban van, az olyan nyers erő, amit én most még föl se tudok szinte fogni a gyakorlatban. Tehát most így azért, mert hogy csak hogy értsétek, hogy miért vagyok teljesen elámulva, mert hogy az én világomban ez azért előfordul elég gyakran, hogy trénelek modelleket. Ebből adódóan nyilvánvalóan a munkatempó, meg úgy egyáltalán a munkafolyamatok, azok arra vannak felfűzve, vagy azzal számolnak, hogy ezek napokig adott esetben egy hétig tartanak. Akár hetekig is, de olyat azért nem csinálunk, tehát akkor az már tudjuk, hogy egy jó modell, és csak mit tudom én, még kipörgetjük, de olyan simán van, hogy 3-4 napig az ember vár. Természetesen addig se a kezén ül, de értitek. És ugye elképzelem, hogy mondjuk ha egy ilyennel megdobnának, ilyen a céget, vagy engem, most tök mindegy, hogy mennyire átalakítaná a működést, hogy nem az lenne, hogy nagyon meg kell fontolni egy ötletemet, hogy hogyan csináljuk a hiperparamétereket, stb., és akkor ez 2-3 napot el fog vinni a projekt átfutási idejéből, és akkor mondjuk egy 2-3 hónapos projektben, értitek, miután eljutsz az adatelőkészítés, stb. Fázis után addig, hogy modellezhetsz, hát van néhány lövésed, lehet, hogy 5, lehet, hogy 6, lehet, hogy 2 lövésed van, és abból el kell találni a jót. Itt meg akármennyi lövésed van, tehát ez egy géppuska. Ha ennél a hasonlatnál maradunk. Körülbelül ez a craft, ez úgy aránylik ahhoz, hogyha mondjuk egy saját magam ellen harcolnék csak az egyik oldalon, a jelenlegi egyébként szerintem nem rossz, mondjuk így, hogy normál felszerelésem lenne, a másik oldalon meg egy ilyen not, hogy az úgy néz neki, mintha egy ilyen hatlovetű revolverrel szembeállnék egy ilyen hatcsövű vulkán gépágyú valami motorhajt, és mit tudom én, percenként 6000-et lő, tehát körülbelül így ez a viszonyrendszer. Hát el tudjátok képzelni. Szóval ettől teljesen elápultam.
Ami érdekes, hogy szemben a múltkori adásban hallható a libabás, most nem ugrik be a neve a chipnek, valami Hung Huang, vagy valami hasonló neve volt a chipnek. Szóval, hogy szemben azzal a Huawei chipje nem csak a Huawei felhőjéből, mint kapacitás lesz megvásárolható, természetesen ott is, hanem meg lehet vásárolni majd fizikai valójában is a hardware, tehát ez egy picit más üzleti modell, ugye a Google azt takarja a hardware-t, csak a felhőből lehet venni, az Alibaba az annyira takarja, hogy egyelőre csak saját maga használja, és elvi elképzelés van arra, hogy majd a felhőből lehet, hogy fogják árulni, de egyelőre még az sem. A Huawei az ebből a szempontból más, mert elvileg meg lehet venni. Azért mondom, hogy elvileg, mert szerintem, ha felmegyek a huawei.hu-ra, akkor lehet, hogy nem tudok rendelni magamnak otthonra két ilyet, nem csak azért, mert nincs elég pénzem, hanem szerintem ezt azért nem úgy fogják szórni, valószínűleg ilyen kiválasztottak programja lesz, mint ahogy általában a nagygyártók ezt szokták csinálni. Ettől függetlenül ez ilyen wow. Amit nem közöl a cikk, és ez a legfontosabb bak egyike számomra, illetve két nagy kommentem van. Az egyik, hogy figyeltétek, valószínűleg kénytelenek voltatok, mert beszéltem róla, ahogy az egyik és legelső benchmark, amiről beszéltek, az a kamerák feldolgozása. Ugye tudjuk, hogy a Huawei egy kínai gyártó, azt is tudjuk, legalábbis sejteni lehet, hogy nagyon erősen állami kötődésű, legalábbis benne van erősen a kínai állampárt, vagy pártállam, és hát az egyes számú benchmark ez a videójelek feldolgozása, tehát ez továbbra is ilyen. Látszik, hogy ez a kínai megfigyelő állam dolog, ez iszonyúan dübörög, és ez ott egy abszolút kiemelt kérdés. A másik megjegyzésem az, hogy ez mind szép és jó, amit elmondtam erről a rendszerről, amit nem közölt a cikk, és gondolom, mert nem volt része a sajtóközleménynek, hogy ez a chip ez milyen szoftverkörnyezetet támogat. Ugye tudjuk, hogy az Nvidia azért ütött be nagyon erősen a data science vonalon, mert megoldotta azt, hogy lehessen rajt futtatni a TensorFlow-t, lehessen rajt futtatni a Python környezetet, és hát és nagyon jól megoldotta, nagyon dokumentált volt, nagyon támogatott volt, és azért elkezdtek az emberek, a data scientistek erre dolgozni, és aztán így lett egy nagyon meghatározó piaci szereplő. Tehát az AMD-nek is megvan a maga a platformja, folyamatosan fejlesztik, egyre jobb, most már belépett a használható kategóriába, de még mindig megvan az a hátránya, hogy az Nvidia-s cuccokra megvan minden, arra meg még nincs meg minden. Na és ezt nem tudom, hogy ez az Atlas 900, hogy ez milyen környezeten, milyen framework-öket támogat, mert hogy a nyers erő az baromi jó, de hogyha ehhez nekem külön meg kellene írnom mindent nulláról, azért, hogy fusson az Atlas 900-on, az egy hatalmas munka és beruházás lenne, és innétől fogva már nem biztos, hogy megéri. Persze lehet, hogy amikor az ember a felhőbe felmegy, a Huawei felhőjébe, amit egyébként L-Clusternek hívnak, ami én nem is értem, hogy az hogy sikerült egy kínai vállalatnak ezt, hogy L-Cluster, mindegy. Szerintem az, ami nagyon rosszul értelmezett szóvic, vagy én látok bele többet, mint kéne. Na mindegy, szóval, hogy ott lehet, hogy ezt elrejtik előlünk, és ezt megoldják, meg feltételezem, hogy nem hülyék, mert hát miért is lennének azok. Tehát biztos vagyok benne, hogy valamilyen fokú kompatibilitást alapból biztosítanak, mikor kijöttek a hardware-re, különben hát semmire se lehetne használni. Viszont nem tudom. Mindezt nem tudom, hogy mi ez és melyekre vonatkozik, úgyhogy én erre leszek majd borzasztó kíváncsi. Ha ti esetleg tudjátok, mert jobban utána mentetek, vagy benne vagytok jobban a témában, vagy akármi, akkor azt nyugodtan osszátok meg a kommentekben, mert szerintem ez nagyon fontos gyakorlatias kérdés, és ezzel múlik, áll vagy bukik az egész dolog. Nyilván ilyen eszközrendszert nem fejlesz ki senki, a Huawei sem, 10 forintból, tehát biztos vagyok be, hogy nem fogják hagyni. Nem mondom, az az üzleti stratégiájuk, hogy nesztek itt egy doboz, azt találjátok ki vele, hogy mire jó. De gondolom, hogy lesz erre valami mondásuk és megoldásuk, de én még nem tudom, hogy mi az, és hogyha ti tudjátok, akkor mondjátok el, engem is nagyon érdeke. És hogyha van erről infotok, akkor szívesen közreadom a következő adásban a többieknek is, vagy ilyesmi, szóval értitek. Következő témánk pedig egy igen érdekes, ám és magyar szállat is felvonultató, ám nem túl szívderítő téma, illetve esemény lesz, ez a deepfake-ekhez fog kapcsolódni. Molnár Csaba tollából származik egyébként egy indexes cikk. Először csaltak ki pénzt deepfake hanggal, és rögtön van magyar szál címet viseli. Abszolút nem clickbait a cím. Sajnos igaz, hogy van benne magyar szál, bár hogy ténylegesen magyarok vannak-e a dolog mögött, azt nem lehet tudni, és semmi nem bizonyítja. Egyébként az eredetije a Wall Street Journal-on jelent meg, és az a sztori lényege, hogy van egy német tulajdonú angol energetikai cég, nem nevezték meg, hogy konkrétan melyik cég, ez nyilvánvaló okból, akinek a vezérigazgatója átutalt 220 000 eurót, tehát kb. 72 millió forintot egy ismeretlen magyar beszállító számlájára, ugye innét a magyar szál. Mégpedig azért tette ezt a vezérigazgató, mert felhívta egy ember, ez jó kérdés, szóval valaki felhívta, egy hang felhívta, mondjuk így, ez így pontos, igen, egy hang felhívta telefonon, és azt állította, hogy a cégnek a német anyavállalatának a vezetője, és arra utasította, ilyen felsőbb utasításra hivatkozva, ugye egyébként ezt nem tudom, észrevettétek, ahányszor valaki felsőbb utasításra hivatkozik, ott általában valami csalás történik, vagy legalábbis morálisan elfogadhatatlan dolog. Ja, itt se volt ez másként, szóval, hogy arra utasította, hogy utalja át ezt a pénzt erre a magyar beszállítónak a számlájára. Csak hogy mint kiderült, a telefonban abszolút nem a német cégvezető beszélt, természetesen, hiszen erről szól a cikk, hanem egy mesterséges intelligencia által generált deepfake hang. Ez abban az értelemben nem a megszokott deepfake sztorink, hogy itt nem videóra mond valaki fel valamit, amit nem is mondott. Tehát nem ez a klasszikus videómontás van, amiből már elég sok van a neten, köztük rengeteg nagyon rossz és néhány igazán megdöbbentően profi megoldás, hanem egy hang, ami nyilván bizonyos szempontból egyszerűbb, legalábbis kevesebb kapacitást igényel, de egyébként technológiailag az sem egyszerű hihetően megcsinálni, csak most a nyers kapacitást, ha mondjuk. Tehát akárkik is követték el ezt a csalást, azok abban az értelemben rendkívül tudatosak, és most nem akarom őket dicsérni, mert nem érdemelnek dicséretet, de abban az értelemben nagyon ügyesek és okosak voltak, hogy megtalálták a deepfake technikának azt a legkisebb többszörösét, ahol, amit mondjuk valószínűleg néhány háztáji videókártyával is ki lehet olyan szintre tökéletesíteni, hogy abszolút működőképes, és hát el tudták ugye ezt a csalást követni. Ebben az értelemben ez egy okos dolog volt, most értitek, nem dicsérni akarom őket, csak maga ez a húzás, ez egy ügyes húzás volt. És hát ez a világon első ismerté vált csalás, ahol ezt a deepfake hangot használták, és a pórulját cég az tulajdonképpen el is ismerte, hogy hát átverték őket, és meg is indokolták, hogy a brit igazgatót azt azért győzte meg a hang, mert nem csak, hogy ugye hát valaki felhívta, stb., ugye ezt még én is eljátszhatnám, hanem hogy sikerült utánoznia, nem csak, hogy utánoznia, hanem annyira jól utánoznia a német vezetőnek az akcentusát. Jó, mondjuk azt tudjuk, hogy a németek azok úgy beszélnek angolul, hogy valójában németül beszélnek, de értitek. És a beszédnek a dallama, vagy hát így a hangzása is teljesen stimmelt, legalábbis ezt állította a brit vezető, és hát gondolom, mert hát most miért mondaná ezt, hogyha nem igaz. Tehát, hogy nagyon hitelesen sikerült hamisítani ezt a hangot, és ráadásul kicsit kapzsivá is váltak, mert hogy az első ilyen akció után nem hagyták abba ezt a dolgot, hanem még kétszer visszahívták a szerencsétlen fickót. Egyszer azt próbálták elmagyarázni neki, hogy nem érkezett meg az utalás, és megpróbálták rávenni, hogy még egyszer utaljon. A harmadik alkalommal meg egyszerűen csak simán megpróbálták rávenni, hogy még egyszer utaljon, de itt azért már gyanút fogott és észbe kapott a fickó, és megnézte, és hát ugye nyilvánvaló volt, hogy az első utalás is elment, tehát látta, hogy itt hazudozás van. És hát nyilván itt már értesített a rendőrséget, de addigra már kiderült, hogy ennek erre a magyar számlára, amire utalt, onnét már átutalták több mexikói számlára, és onnét még szanaszét a világban. Úgyhogy hát másodszorra nem fizetett, de a magyar bank számlára utalt összeg az már onnét Mexikóra, és onnét meg aztán mindenhova tovább ment, tehát az annak ott üthetik a nyomát. Jó, most nyilván egy ilyen cégnek vannak különböző biztosításai, stb. Nem is ez benne a lényeg, hanem hogy hát ismét csak megmutatkozott az, amit mindig szoktam mondani, hogy az AI az egy eszköz, nincsen neki morális értéke. Ha arra használjuk, hogy mondjuk a népegészségügyön javítsunk, ugye ezzel is visszautalok például a múltkori adásra, vagy valami hasonlóra, akkor nagyszerű, ha meg arra használjuk, hogy a klasszikus telefonbetyárkodós csalásokat egy új szintjét, egy technológiailag menőbb új szintjét, de továbbra is valójában egy PTNR bűnözés, függetlenül attól, hogy csúcstechnikára épül, akkor meg arra használjuk, tehát ilyen szempontból igen, mindegyik lehetséges, alapvetően az dönti el, hogy aki használja, az mit tud, vagy mit szándékozik, mi van a lelkében, meg az egyáltalán így a szándékaiban. Igen, most angolul mondtam az intentet, nem tudom miért, ne haragudjatok. Szóval gondoltam, erről is beszámolok nektek. Egyrészt maga a téma, tehát ez a deepfake hang dolog is érdekes, meg szép, hogy idáig már eljutott a technika. Az is ügyes, úgymond, hogy hangra mentek rá, nyilvánvalóan sokkal kisebb a nyers kapacitás igénye. Engem azért az mondjuk érdekelne, és mondjuk ha én rendőr lennék, és nyomoznék ezen az ügyön, akkor azért lehet, hogy én arra utána mennék, hogy mégis honnét lehetett megszerezni ennek a nagyfőnöknek a hangállományaiból annyit, hogy jót lehetett trénelni. Mert azért ehhez kell hangállomány. Ugye nem véletlen, hogy a deepfake videók is sokszor az ilyen sztárok meg hírességekkel készülnek. Nem csak azért, mert nyilván arra mindenki rákattint, míg hogyha rólam készülne egy deepfake videó, az a kutyát nem érdekelni. Értelemszerűen ez rendben is van így. Hanem azért is, mert róluk érhetően nagyon sok egyéb, ugye rengeteg interjú, mit tudom én, talk show-k, stb. Filmek, tehát ugye róluk elérhető sok anyag, tréning anyag, amit tudsz használni, vagy lehet használni. És hogy mondjuk egy energetikai nagyvállalat vezetőjéről hol érhető el ilyen mennyiségben anyag, az érdekelne. Persze lehet, hogy ez egy olyan vállalat, aminek mondjuk nagyon sokszor volt a vezetője televízióban, mit tudom én, interjúkat készítettek vele, vagy bármi, és akkor lehet, tehát hogy lehet, hogy most nem mondtam semmi érdekeset, de én azért biztos megnézném, hogy ez kinek állt rendelkezésére, és hogy. Mert ezen a nyomon talán el lehet indulni. Persze a hatóságnak csomó klasszikus eszköze is van, nyilván a bankszámlák, stb. Meg lehet nézni, és lehet, hogy az, sőt, valószínű, hogy az eredményesebben tudnak eljárni, de engem data scientistként ez például marhán érdekelne, hogy jó minőségű tréning adatot ehhez a művelethez honnét és hogy szereztek. Nem azért, hogy megismételjem, most ne röhögjetek, csak értitek. A másik ok, amiért ezt a cikket kiemeltem, mert hát hol máshol követték volna el ezt a dolgot, mint egy magyar bankszámlára, bár egyébként a telefonszám, ahonnét telefonáltak, az később kiderült, hogy egy osztrák szám volt, úgyhogy könnyen lehet, hogy ez a magyar szál, ez csak annyiban létezik, hogy épp itt volt egy bankszámla, és nem magyarok az elkövetők, vagy semmi közük a magyarsághoz. Ugye ebből a cikkből nem derül ki semmi, de hát egy kis vicces érdekesség, hogy rögtön az első ilyen csalásban van egy magyar szál. Lehet, hogy semmilyen magyar szál. Ugyanennyien erővel mondhatnánk azt is, hogy osztrák szám, mert ugye osztrák volt a telefonszám, tehát most értitek, de azért érdekes. Ennyi volt már az adatépítész. Hamarosan jelentkezek egy újabb epizóddal, amiben annyiban rendhagyó lesz, hogy csak egy témát fogok körbejárni, a természetes nyelvfeldolgozó apik témaköréből, és nem is annyira technológiai, mint inkább annak az oldaláról, hogy amikor ezt használják, akkor azért milyen vonatra ülünk fel, amikor AI-ra bízzuk a döntést, és hogy biztos, hogy jó ez így, illetve nyilván nem, mert akkor nem beszélnék róla, illetve hogy hogyan tud ez jó lenni, és mire érdemes figyelni. Egy nagyon-nagyon izgalmas cikket kaptam az egyik hallgatomtól és barátomtól, nagyon tanulságos volt számomra, és azt gondolom, hogy azt be fogom nektek mindenképp mutatni, majd azért abba is belecsocsózok egy-két friss hírt, hogy ne legyen uncsi, de most ilyen lesz a következő adás. Köszönöm, hogy meghallgattatok, én igyekszem minél előbb jönni a következő epizóddal, és a Patreonosok is tartsanak ki, mert hamarosan nekik is készítek valamit, és hát rendezem a soraimat, és hamarosan legalábbis terveim szerint visszaáll a normál epizód kibocsátási gyakoriság. Ezt most találtam fel, ezt a szót. Köszönöm még egyszer a figyelmet, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!